Hát jó alaposan szeretnénk megismerni Luther életét és a benne fölmerülő problémákat. Nem tudom, hogy tetszettek-e azonosítani a szereplőket. A rendfőnök, akit az egyik leghíresebb svájci színész alakít, Staupitznak hívják, aki bemegy a zárkájába és kérdezi, hogy miért gyötrődsz és mi bánt. Az egyik legnagyobb szerepet játszott a Luther életében. Ő kezdte el megismertetni Krisztussal, a Bibliával, és ő küldi Wittenbergbe tanítani, ugye a tanítva tanul szerve alapján, hogy tanítsam, amikor nem ismerem, de hát sokan voltunk így, ugye, hogy olyasmit kellett tanítanunk, amit még mi nem ismertünk, de közben, mikor megismertük, akkor már is tudtuk tanítani. Tehát ezt Staupitznak hívják. Később fogunk találkozni egy rendkívüli barátjával, Spalatinnal, Georg Spalatinnal. Az édesapát mindenki tudta azonosítani, hogy jött a családdal, és kit kellett még azonosítanunk. Második Gyula pápát tetszettek, ő volt az, aki aranyvértben robogott el. Luther akkor járt Rómában, amikor Második Gyula volt a pápa. Ő az, aki olyan sokat vitatkozott Michelangelóval is. 1513-ban halt meg, Luther 11-ben járt Rómában. Utána követi majd 10. Leó pápa, aki nagy szerepet játszik Luther életében. Hát körülbelül ezek voltak, de ha valakinek kérdése van, nyugodtan tegye fel. Utána rátérünk majd az eszmei problémákra. A Pilátus lépcsejét, ahol mentek föl, tetszenek tudni, hogy az mi volt? A középkorban az egyik legnagyobb kegyes hazugság volt. Azt mondták az embereknek, és az emberek ezt be is vették, hogy az a lépcsősor, amelyen Pilátus lekísérte Jézust, és bemutatta Jeruzsálembe a népnek, hogy íme az ember, ezt a lépcsősort angyalok átvitték Jeruzsálemből Rómába. És aki ezen a 28 lépcsőn felment, ugye térdével így felbukdácsolt, és közben elmondta a penitenciát, a vezeklési szöveget, vagy egy miatyánkot, az ennyi és ennyi összesen 252 évi búcsút nyert. Ez volt egy fő jelenet, ez a Pilátus lépcseje, de nem tudom, hogy tetszenek tudni, hogy mi ez a búcsú. Mert itt főleg magyar nyelvterületen elég sok a félreértés. Ez nem arra búcsúra kell gondolni, mint most egy falusi búcsú. Ez a német busse szóból származik, így jött át a magyar nyelvbe, hogy busse. Ez a vezeklésnek vagy a bűnbánatnak a kifejezése. A középkori egyház a 11. században vezetett be. Tehát amikor Luther fellép, tehát a 16. század elején vagyunk, ekkor ez a búcsú intézmény, ez már körülbelül 400 éves. Ez a következőt mondja ki, hogy a bűnöket az egyház bocsátja meg Krisztus érdemeire nézve, de a minden bűnért bizonyos büntetés is jár. És ezeket a büntetéseket, mondjuk egy halálos bűn az 7 évi vezeklés. De ezeket le lehet rövidíteni, és meg lehet váltani. Először Második Orbán pápa mondta ki 1095-ben, hogy aki elmegy a Szentföldre és harcol a szaracénokkal szemben, hogy Krisztus sírját felszabadítsák a törököktől, az az ember minden bűnei büntetésétől mentesül. Feltetszenek eddig fogni a dolgokat? De aki nem tud elmenni a Szentföldre, de fizet érte egy bizonyos összeget, az is mentesül a bűnei büntetésétől. Ezt is feltetszenek tudni fogni? Na innen indult el 1095-ben ez az intézmény, hogy tehát a bűnöket bizonyos vezekléssel, vagy cselekedettel, vagy ha nem, ha arra nem képes az ember, vagy nincs rá mód, akkor pénzzel rendezni lehet. Na most ez óriási bevételt hozott az akkori hatalmi egyháznak. De 1300-ban, tehát egy pár évszázaddal később 8. Bonifác pápa kimondta, hogy ki fognak jelölni Európában búcsújáróhelyeket, Rómában a legtöbbet ott 6 búcsújáróhely egy városban, de Európa különböző részein ennek a mostani maradványa Compostella, ahol ma is elzarándokolnak magyar és európai emberek, ennek a későbbi következménye a Mária búcsújáróhelyek, Csíksomjótól, Mária Kálnokig, Mária Gyűtől, Mártra Verebé, Szentkutig, és ezeken a helyeken, aki elmegy, az is rendezheti a büntetését, tehát ezeken a helyeken lehet rendezni a bűnök büntetésének az elengedését. Először 100 évenként hirdettek ilyen búcsújárójelket, utána 50 évenként, aztán mivel Jézus 33 éves volt, 33 évenként, mivel azonban az átlag életkor 30 év alatt volt, a középkorban 25 évenként. Tehát bizonyos szabott időszakokban, hogyha elmennek ezekbe a búcsújáró helyekre, és ezt megteszik, akkor a büntetésüktől az egyház feloldja őket. Közben a búcsújáró helyekre kezdtek ereklyéket gyűjteni. Ez is nagyon rendkívül fontos része a középkori vallásgyakorlatnak, hogy szentek, vértanúk, de egyéb más meghalt emberek csontjait kezdték gyűjteni. Wittenbergben, ahol majd Luthert viszont látjuk, 5500 erekje, 5050 erekje volt, de ezt Bölcs Frigyes 19000-re is fölvitte. Árultak erekjéket, vagyis mutogattak erekjéket, mert ezeket meg kellett nézni, meg kellett tapogatni, és akkor ehhez is bizonyos büntetés, elengedés csatlakozott. Árultak erekjét, Mária anyatejét, például kitették, hogy ez Mária anyateje volt. Árultak erekjeként Jézus jászlából szalmaszálakat. Árulták József alsó nadrágját, és hogyha azt valaki megnézte, tehát legkülönbözőbb, tehát különböző csontokat, vértanúk, szentek csontjait, ezek óriási nagy mennyiségben voltak, és amikor jöttek az ünnepek, például október 31-e, ugye az a Minden Szentek előestéje volt, akkor kitették ezeket az erekéket, és akkor Wittenbergbe, más helyekre ezresével, tízezresével tódultak az emberek, hogy rendezzék a bűnadósságot, és ez a következő lépés. Egy negyedik lépés a 14. században a búcsújárást óriási módon a felhajtást rendezett neki, mert akkor kitalálták azt, hogy az ember, aki nem a paradicsomba jut, de nem is a pokolba, az a tisztító tűzben senyved. A tisztító tűzről a Biblia egy szót nem beszél, de hát a középkor, amikor már több mint 1000 éve eltávolodott a Bibliától, Biblia nem is volt az emberek kezében, így kezdték tanítani az embereket, hogy ha te rokonod mondjuk nem a pokolra jutott, de nem is a mennyországban, egy olyan jó ember azért nem volt a rokonod, ott a tisztító tűzben várakozik, és te, ha elmész és búcsú cédulát vásárolsz, akkor kiválthatod a rokonodat a tisztító tűzből, és az átmegy a mennybe. Ez volt a Pilátus lépcsőn is, amit tetszettek látni. Nevezze meg a rokonát, mondta Luther a rokonát, akkor dobjon be egy megfelelő pénzt, és ha végigmész ezen a lépcsősoron, ami mondom, akkor 252 évvel rövidítette meg a tisztító tűzben való szenvedést, akkor te ezt végigmész, akkor biztos lehetsz benne, mert az egyház így tanítja, hogy a rokonod már átment a tisztító hűzből a mennybe. Tetszel János később ezt Rigmusba tanította valahogy így, hogy amikor a pénz a ládában csörren, tisztító tűzről a lélek a mennybe röppen. Tehát így, hogy mindenki könnyen megjegyezhesse, ezt elfogadtassa, senkinek nem jutott az eszébe ilyeneket, kérdéseket feltenni, hogy miért is lenne valaki 252 évig a tisztító tűzön, vagy miért szenvedne végtelenség. A középkorban az embereket a félelmetes és szigorú Isten képére tanították, ezért is küzd Luther ott a kolostori zárkában azzal, hogy ki az Isten. Mert jobb lenne, ha nem lenne, ha ilyen lenne, de én egy irgalmas Istent keresek, de vajon Isten irgalmazhat-e, hogyha ennyi bűne van az embernek? Nem tudom, hogy tetszenek-e érteni, hogy ez az egész gondolatkör. 1504-ben Már Poroszországban van Tetzel János, aki a búcsú cédulákat árusítja, majd a következő részben megismerkedünk vele, és olyan nagy sikerrel annyi sok pénzt tud összegyűjteni, hogy csak hamar már 100 ország, tehát nyugat felé veszi az útját, tehát Poroszországból, mai Lengyelországból, Németország felé vezető utat képzeljük el, de Bölcs Frigyes nem engedi be 100 országba, mert rontaná az ereklye üzletét, mert hát ő akarja kitenni az erekéket, ezért Tetzelnek meg kell állni a 100 ország határánál, de mi történik? A derék 100 emberek zarándoklatokként kimennek, hogy búcsú cédulát vegyenek 100 ország határain kívül, hogy a szeretteiket a tisztító tűzből a mennybe tudják röppenteni. Nem tudom, hogy érthető-e így ez az egész világ, amit a film egyébként nagyon jól és a második részben még inkább jól fog egyéníteni, hogy ezzel kapcsolatban világosan látunk-e most a 21. század elején, hiszen 500 év telt el az események óta. Megjegyzem különben, hogy a búcsú intézménye továbbra is szokás. Dogmává soha nem tették, tehát ha én 25 évig éltem a katolikus egyházon belül, én is jártam búcsújáróhelyekre, Częstochovába eljutottam, szinte az összes magyar búcsújáróhelyre is eljutottam, akkor nem tudtuk, hogy ez nem dogma, tehát nem olyan hittétel, amit kötelezően hinni kell, mert ha nem hiszem, akkor nem is vagyok katolikus, de egy olyan szokás, ami annyira elterjedt, mint mondjuk most a Mária jelenések helyszíneit fölkeresni Lourdes-tól Fatimán át Medjugorjéig, ez se dogma még, tehát ez nem dogma, tehát az, hogy Mária megjelent Medjugorjében, ezt a katolikus egyház mind a mai napig dogmájával nem tette. De annyi sok millió ember előszönlik oda, hogy, és azt mondják, hogy ott megváltoznak az emberek, tehát ez egy érdekes dolog. Luther különben azért is tűzhette ki a 95 tételét, és azért is kérhetett megvitatást, mert ami nem dogma, arról lehet vitatkozni. Csak hogy ne felejtsük el, hogy Wycliffe is már belekötött a búcsú cédulákba a 14. században, Husz János is belekötött a 15. század, és Husz Jánost ezért megégették. Luthert is meg akarták égetni, csak Luther azt mondta, hogy ami nem dogma, hát azt vitassuk meg. Hát, ha nem is igaz. Csak úgy felkészítésként mondom a következő filmre. De kedves hallgatók, aki a Bibliát kezében tartja, és komolyan veszi a Bibliát, az az eddigi filmnek eddigi részleteire nézve is néhány alapvető dolgot leszögezhet. Például, hogy a Biblia miben tartja a bűnbocsánat és a büntetés elengedésének a tanítását. Ezt hogy tanítja a Biblia? Tanítja a Biblia azt, hogy vezekelni kell. Tanítja a Biblia, hogy el kell menni bizonyos helyekre, és meg kell venni pénzen a bűnökeltől. Tanítja ezt a Biblia. Tetszettek ezzel? Én ezzel nem találkoztam. A Biblia azt tanítja, hogy mindannyian teszünk rossz dolgokat, és ez fájdalmas, hogy megteszünk rossz dolgokat sajnos. Ami rosszat tettünk, már nem lehet az időkerekét visszaforgatni, már nem mehetek vissza a tegnapi napba, és nem javíthatom ki arról. Tehát minden bűn borzalmas, mert minden bűn tulajdonképpen bizonyos értelemben jóvá tehetetlen. Mert nem tudom már meg nem történtté tenni. De mit mond a Biblia, hogy mégis lehet meg nem történtté tenni a tegnapi és tegnap előtti bűneinket. Mivel? Ha hiszek abban, hogy Isten milyen megoldást adott erre. Isten milyen megoldást adott a bűnökre. Isten, aki szerette volna az embert visszatartani, hogy ne engedje be a bűnt a világba, ne engedje be az önzést, ne engedje be a sátán, tehát beengedtük. Tehát ezzel már nem tudunk változtatni. De Isten mit mondott? Isten azt mondta, hogy ti nem tudjátok jóvá tenni a bűneiteket, sőt, azt se tudjátok, hogy milyen súlyosak és félelmetesek a bűneitek. Játszadoztok a bűneitekkel, de én eljövök erre a világra, megmutatom, hogy milyen súlyos a dolog a bűn, mert kiszolgáltatom magam annak, hogy a bűnök miatt engem az Istent is megöljenek. De én ezáltal, hogy vállalom helyettetek a halált, hogy Jézus eljött azért, hogy magára vegye a világ bűneit, ezáltal akar bennünket Isten felébreszteni, hogy ember lássa, hogy mi a bűn. Hát a bűn az Isten életét sem kímélte, amikor eljött a világra, mert Jézust is fölfeszítette a keresztre. Ez a bűn. De ha te nem a bűn mellé akarsz állni továbbra is, mint eddig tetted, hanem Jézus Krisztus mellé, ha te tényleg elfogadod Istennek ezt a hatalmas ajándékát, hogy ő magára vette a bűneidet, akkor azáltal, hogy te hitáltal elfogadod ezt az isteni megoldást, ezáltal tudsz majd más ember lenni, mert befogadva az Istent, isteni erővel majd le fogod tudni győzni a bűnt, mert nem szükségszerű, hogy te holnap és holnap után ugyanazokat a bűnöket elkövest. Tehát a Biblia azt tanítja, hogy az ember elfogadás által, hitáltal tud megváltozni. Ameddig nem ismerjük meg Istent és Istennek ezt a válaszát a bűnre, Jézus áldozatát, addig mi nem leszünk más emberek. Az embernek azonban sokszor az életben könnyebben megy, hogy valamit megcsináljon, mint az, hogy valamit elfogadjon. Ezt kell valahogy most megértenünk. Nagyon sok ember mind a mai napig azt mondja, hogy én elkezdek vezekelni, megcsinálom azt, amit mond az egyházam, vagy amit emberek mondanak, és ezzel biztos le lesz tudva a bűnöm. A Biblia azt mondja, hogy nem. Ha te nem ismered meg, hogy ki az Isten, hogy mit vállalt érted, hogy magára vette a bűneidet, és amiért te nem tudsz elégtételt adni, Jézus adott elégtételt minden egyes ember bűnéért, ha te ezt elfogadod és befogadod Jézust hitáltal a szívedbe, a benned lévő Jézus fogja tudni legyőzni a bűnöket holnap és holnap után. De mivel Jézust nem tanították, a Biblia nem volt az emberek kezében, Jézus nem tudták megismerni a Bibliából, máshonnan nem ismerhető meg, nincs olyan emberi könyv, ami Jézus bemutatja nekünk, csak a Biblia, de a Bibliában viszont minden Jézusról beszél. Luther híres hasonlat, hogy az egész Biblia egy pólya, és a pólyában ott van a gyermek Jézus. Az egész Biblia Jézusról beszél, mert vedd ki Jézust a Bibliából, mondd meg, hogy mi marad belőle, ez is egy híres lutheri mondás. Ha tehát te megismered a Bibliát, megismered belőle Isten megváltói áldozatát, megismered Jézus életét, tanításait, áldozatát, és elfogadod hitáltal Jézust, akkor a benned hitáltal megszülető Jézus tudja legyőzni majd a bűnöket. Ez a hitáltali megigazulás tanítása. Mivel ezt nem tanították, ezért a középkor tulajdonképpen a hitből nem sokat ismert, Krisztusból nem sokat, a Biblia nem került a kezébe, maradt a másik út, ami a Biblia szerint a teljesen téves ösvény, hogy emberi cselekedetekből megigazulni. Megteszem ezt, megteszem azt, mondják meg, hogy mit csinálják, az egyházam megmondja, elmegyek, vezekelek, búcsúcédulát veszek, pénzt is adok rá, és akkor én más ember leszek. Két út van. Luther ezt már 1520-ban kifejtette egy külön könyvében. Azt mondta, az egyik út az Isten által adott út, hogy ő így akar bennünket megjobbítani, a másik út pedig, amikor az ember a természetére hallgat, és maga magát akarja megváltoztatni. Az első út a helyes út, ahogy Isten mutatja meg nekünk a hit által megváltozni. A második út a hamis út, a hazugság útja, hogy mi bemeséljük magunknak, hogyha elmegyünk ide, megtesszük azt, meg akkor már jó emberek leszünk. Luther, mivel azt mondta, hogy paraszt gyerek vagyok, egy egyszerű hasonlatot használt erre. Azt mondja, döntsétek el! Ha egy fa nem hoz gyümölcsöt, kopáron áll a fa, attól lesz termő a fa, hogy fölaggattok rá néhány gyümölcsöt, oda drótozzátok, a 10-20 gyümölcsöt fölaggattok a fára, vagy pedig a terméketlen fát átteszitek egy jó termő talajba, hogy majd belülről felszívva a nedveket, hozza meg a jó gyümölcsöket. Az első út a helytelen út, amikor az ember a saját cselekedeteivel akar megváltozni, a másik út a helyes út, amikor hitáltal, de természetesen a hitből cselekedetek is kell, hogy következzenek, de azok már hitből való cselekedetek lesznek. Mert azt mondja Luther, kétféle cselekedet van. Valamit az ember a maga feje szerint cselekszik, és úgy gondolja, hogy ez jó, és az emberek ebben bíznak. A másik út pedig az, hogy megismerem, hogy Isten mit mond a jóról, Isten mit mond az igazságról, elfogadom Isten tanításait, elfogadom Krisztust, és akkor majd a bennem levő Isten cselekszik. És itt ég és föld a különbség, hogy valaki a saját erejéből cselekszik valami jót, vagy pedig Isten ő benne cselekszi azt a jót. Később Immanuel Kant több évszázaddal ezután, 2,5 évszázaddal ezután a híres koldus jelenetben a modern embernek is megfogalmazta ezt. Hogy hangzik? Ez a többször elmondtam önöknek, hogy ne felejtsék el, újra elmondom. Kantnak a híres története a 18. század végén, hogy egy koldus ül az utcán. És megy egy ember a fiával, és kérdezi a fiától, látod fiam, hogy milyen szomorú állapotba kerülnek emberek, itt kell koldulniuk, de mi jó emberek vagyunk. Mi segítünk a szegényeken. Mennyi pénzünk van? 2 tallér. Adunk neki 2 tallért, hogy mindenki lássa, hogy mi milyen jó emberek vagyunk, mi a koldusokon segítünk. Jön egy másik apa is a fiával, mondja az apa, hogy látod fiam, milyen szomorú ez a világ, itt ülnek a koldusok, de hát mi is lehetünk koldusok, forgandó a szerencse, mi is juthatunk ide, de ha mi ide jutunk, hogy nekünk adjanak pénzt, hát adjunk neki a nálunk levő 2 tallért, és ő is bedobja a 2 tallért a koldus kalapjába. Jön egy harmadik apa is a fiával, és azt mondja, hogy fiam, látod, hogy milyen borzalmas ide jutnak emberek, mennyi pénzünk van itt 2 tallért, hát akkor adjuk neki. Azt mondja Kant, az első esetben azért adtak 2 tallért, mert számításból, hogy az emberek dicsérjék őket. A másik esetben azért adtak 2 tallért félelemből, hogyha ők is oda jutnak, nekik is adjanak. De amit az ember számításból tesz és félelemből tesz, annak erkölcsi értéke nincsen. Ugyanaz a 2 tallért csörrent meg, a koldus jól járt mind a 3 esetben, mert nála mindig ugyanaz a 2 tallért csörrent meg, de amit félelemből és számításból teszünk, lehet, hogy jót teszünk, de magunkkal nem teszünk jót. Csak az az ember tett jót, aki egyszerre tett jót a másik emberrel, de egyszerre tett jót magával. Miért? Mert a harmadik esetet hogy tudnánk megformulázni, hogy ő magáért a jóért tette a jót. Nem számításból tette, nem félelemből tette, hanem azért, mert ő neki az volt a meggyőződés, hogy a jót azt ne félelemből tegyük, ne számításból tegyük, hanem azért, mert jó dolog jó cselekedni. Tehát emögött az óriási nagy fordulat mögött, amit Luther hoz a világba, és 500 évvel ezelőtt ő meghozta a fordulatot, azóta persze minden visszarendeződött. A világban, de nem az egyes emberekben. Mert miután Luther meghozta ezt az óriási fordulatot, világosság gyúlt benne, saját tapasztalatai nyomán, bátran ki tudott állni saját tapasztalatai nyomán, mindannyiunk számára egy eleven példát ad, hogy hogyan lehet az életet értelmesen és boldogan megélni, és hogyan lehet valaki úgy keresztény, hogy ezt nem kell szégyelni. Ma a kereszténység egy szégyenletes vallás, nem? Ma Európában nagyon kevés keresztény van, most tényleg lehet tartani attól, hogy jobb lelkülettel választják az emberek a muzulmán vallást, az iszlám vallást, mint a kereszténységet, mert a kereszténység ez annyi minden rossz tapad hozzá, hogy a fiatal nemzedékekben, nagy tömegekben kereszténynek lenni, hát ez ma nem divat. Talán említettem önöknek, hogy Szlovákiában is tartok előadásokat, és ott Dunaszerdahelyen mondták nekem, hogy a fiatalok csoportosan, tömegestül az iszlám hitet veszik fel. Mert ott 5 alaptételt kell tudni, az iszlám 5 alaptételét. Ott nem kell megváltoztatni a gondolkodásmódot, semmit, ott egyik pillanatról a másikra iszlám hitű leszel. Hogy a kereszténységet ma túl bonyolultnak és túl részletezőnek látják az emberek. Pedig a kereszténység a világ legegyszerűbb dolga. A kereszténység azt mondja, hogy a magad erejéből csak álságos cselekedetekre vagy képes. A magad erejéből csak önigazolásra vagy képes. Hogy te igaznak mondod ezt, meg azt, meg azt, de a valóságban az nem igaz. Vagy számításból fakad, vagy félelemből fakad. A kereszténység lényege az, hogy fejezzük be a saját magunk megjobbítását, ez úgyse fog benni, hanem forduljunk Isten felé, és ismerjük meg, hogy Isten mit mond a helyzetünkről, a megváltoztatásunkra, és miért küldte el Jézus Krisztust a világra. És ha elfogadjuk Isten tanításait, akkor ezek hitáltal csodát művelnek az életünkbe, és más emberré tesznek bennünket. Ez a kereszténységnek a lényege. Luther Mártonnak végig kellett menni ezen az úton. Ő szerzetes lett, pap lett, tanár lett, és igehirdető lett. A következő részben jön majd a nagy fordulat, tehát az, amikor ez a búcsú cédula árusítás olyan méreteket ölt, hogy már nem lehetett hallgatnia, hogy említettem, 1095 és 1517 között több mint 400 év van. Megdöbbent, hogy 400 évig. Persze mondom, Szólt Wycliffe majdnem megölték. Husz János Szólt megégették. De egyik se tudott olyan átütő erejű fordulatot létrehozni, mint Luther. Ennek a titkát fogjuk kutatni. Azt hiszem, háromnegyed hat, de ha van kérdés, mert az lenne a fontos dolog, hogy tessenek kérdezni, hogy ha bármi nem érthető, akár a filmben, akár abban, amit én elmondok, tessenek nyugodtan föltenni kérdéseket, tessék.
Én úgy tudom, hogy Luther nem ment végig a lépcsőn, hanem megállt, és mondta, hogy eddig az ember hívja.
Igen. Na most a Luther leírja, hogy ő a lépcső feléig jutott el, és akkor eszébe jutott ez a pálapostoli kijelentés, hogy az igaz ember hitből él. A film nem így ábrázolja, hanem úgy, hogy a végén össze, ugye, mert látja az egészet. Most tessék nézni, itt a film többször csinál ilyen kisebb-nagyobb módosítást, de azt hiszem ez belefér, mert ő is azt akarja kifejezni azzal, hogy összegyűri, hogy ezt érvénytelennek tartja. Na most, hogyha ott a film eszközeivel, hogy ott megálljon és ott elkezdjen, azt hiszem a mai ember számára ez emészhetetlen lenne, tehát a mai ember ezt nem értené meg, ezt megérti. Tehát ez igaz. Lesz még néhány ilyen apróbb változtatás, mert ugye tudjuk jól azt, hogy nem minden művészet tudja, mondjuk ha ez irodalomba lenne leírva, vagy drámát csinálnak belőle, vagy hogyha ez zenébe lenne, mindegyikhez más eszköz kellene, de ugyanazt az életbeli valóságot akarja ez is kifejezni. Tehát ugye a kamera akkor láthatja az arcát, hogy végignézzen a szánalmas sokasságon, és megy lefelé, és akkor látjuk, hogy összegyűrés eldobja. Ez lényegileg ugyanaz, csak ezzel gyorsabban tudja bemutatni a film eszközeivel, mint ha ott egy ilyen kontemplációt, mert az szinte kifejezhetetlen lenne, legalábbis a 21. századi embernek. A koponya, tehát az erekjék, nem tudom, hogy tetszenek-e tudni, hogy katolikus templomot nem lehet úgy felépíteni, egy oltárt nem lehet úgy felszentelni, hogy ne legyen benne valamilyen csont. Tehát, hogyha nem a szent jobb, vagy nem egy hüvelykúj, vagy nem egy nem tudom én mi, valamikor ezt közszemlére is teszik, hogy egy üveg mögött van az oltár alatt, vannak ilyen helyek, például Szent Gotthárdon, ha megtetszenek nézni, van, ahol befalazzák, vagy beépítik, most ez miből következik? Ez abból következik, hogy 313-ban, amikor a kereszténység üldözését befejezték, és Nagy Konstantin császár fölajánlott, hogy a kereszténység hatalmat és politikai szerepvállalását kapat, akkor az volt a kérés, hogy a kereszténység fogadjon el más vallásokból bizonyos dolgokat. Például fogadja el a búcsú, mondjuk nem a búcsú, az még akkor nem kell, fogadja el az oszlopállítást, fogadja el a körmenetet, fogadja el, mint a régi pogány vallásokban a totemek, a fétisek, a bálványokat, engedje be. És a hatalmivá váló kereszténység ezeket beengedte. Tehát a középkorban kétféle kereszténység van. Van ez a hatalmi kereszténység, amit itt látunk, és vannak azok, akik ebből ki akarnak jönni, ezt reformálni akarják, ezek a valdensek, wycliffikák, lollardok, husziták, és most jön a nagy áttörés a 16. századi reformációval. Köszönöm. Tessenek nyugodtan, tessék parancsolni. Igen, nagyon érdekes és jó kérdés. Tulajdonképp semmiben nem különbözik, de visszafogták a tisztító tűzzel, meg a túlvilági büntetéssel kapcsolatos félelmet keltő jelenetek ecsetelését, mert azt mondják, hogy hát a mai modern ember ezt már nem veszi be. Föllapoztam a Rainer Forgrimmel féle teológiai kis szótárt, ezt jezsuiták írták pár évtizeddel ezelőtt, és kikerestem, hogy mit mond a tisztító tűz. És azt mondja, hogy a tisztító tűz az az egyház tanítása, tehát egy szilárd tanítás, de most pedagógiailag máshogy kell eljárni, most azért nem kell az embereket ijeszgetni ilyen dolgokkal, de azért az van. Tehát az van, csak most nem ijeszgetjük az embereket, hogy ottan fődögélnek a lángokban. A búcsújárás, mint szokás megmaradt, a búcsújárójek ugyanúgy virulnak, ugyanúgyan óriási nagy pénz begyűjtő helyek, Rómától kezdve, tehát most már szerte a világon, főleg pünkösd ünnepén, tehát amikor jön a tavasz, és amikor az emberek elindulhatnak a természetbe, tehát nem téli búcsuk, hanem ezek inkább tavaszi és nyári búcsújáró helyek, ugyanúgy oda van írva az imakönyvekre, hogy hány napi teljes búcsú, meg ki által engedélyezett búcsú, tehát lényegileg, mintha Luther fel se lépett volna. Tehát ez továbbra is ugyanúgy van, és azt nem kell ecsetelnem, hogy Magyarországon például egy csíksomlyói búcsú, hát az jobb helyen engem megköveznének, ha ez ellen most elkezdenék bármit is mondani. Nehezebb lenne a helyzetem, mint Luther idejében. Én Mosonmagyaróvári vagyok, nálunk Mária Kálnok a legközelebbi búcsújáró hely, az ott 3 kilométerre van, de én mondom, Częstováig elmentem, tehát, mert ugye hittem azt, hogy az egyház tanítása igaz. Ennek a tanításnak semmi valóság alapja nincsen, bibliai alapja végképp nincsen, tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy az emberek ma ugyanolyan becsapás áldozatai, mint 500 éve voltak, egy súlyosbító körülménnyel, hogy most már az emberek kezében lehet a Biblia, miért nem viszonyítják, hogy most mit mond a Biblia, akkor senkinek nem volt a kezében, akkor mink egy Luther Márton fellépése tényleg forradalom számba ment. De most már ott lehet mindenki kezében a Biblia. Most is ugyanaz a helyzet. Istennek hiszünk, vagy emberi szokásoknak hiszünk. Már Rotterdami Erasmus, aki ugyanúgy látta a búcsújáró helyeknek a förtelmes voltát, azt mondta, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus nem szokás, hanem igazság által ismerszik. Eck, aki a leghírhedettebb ellenfele volt Luthernek a lipcsei disputában, nem is akar disputálni a búcsújáróhelyekről, mert ő is elítélte ezeket. Mindenki látta, sőt, sokkal súlyosabb megrovásokat mondtak erre, hogy lehet az, hogy 500 éve nem változik. Részben ez. Óriási pénzforrás. Részben pedig embereket kézben tartani lelkileg és elhitetni, ez a mindenkori tömegmanipulációnak a legkedvesebb eszköze, mind a mai napig. Ma is az egész világ tömegmanipulált világ. És egyre inkább lesz vallásilag tömegmanipulált, ezért hoztam ezt a könyvet, a kereszténység története az Egyesült Államokban. Ez a könyv is beszél egy-két fejezetben erről a jelenségről. Tessenek most Amerikára tekinteni, mindent vallással fognak megmagyarázni. Mindent. Most, hogy ez az új adminisztráció életbe lépett, az alelnök már az erkölcsi többségnek a vezetője, ami régen idejében 8 millió embert számlált, most 50 millió embert számlált. Lényegileg Trumpot ők választották meg. Mindenre a vallási kártyát fogják kijátszani. Miért? Mert az emberek alul informáltak vallásilag, és ma is az embereket vallás által lehet a legjobban becsapni. Tehát ugyanaz a helyzet, mint Luther idejében, ezért időszerű ez az 500 éves évforduló. Igen, igen, igen. A Biblia elítéri az öngyilkosságot, de az öngyilkosokról sem mondja azt, hogy mi ítélkezzünk fölöttük. Tehát a Biblia elítéri az öngyilkosságot, mert ha az élet nem tőlünk van, akkor nincs jogunk az életet elvenni. Erőszakosan sem magunktól, sem másoktól. De hogy az öngyilkos milyen állapotban volt, milyen lelki állapotban volt, az egyedül Isten tudja, tehát a ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek, Máté 7.1, az általános jézusi kijelentés, nincs jogunk senki embert megítélni. Azt mondhatom, hogy az öngyilkosságot nem lehet elfogadni keresztény szempontból, de azt nem mondhatom, hogy az az ember elkárhozott, vagy hogy az ember ilyen-olyan, amolyan. Ugyanolyan, mint a homoszexualitás. A homoszexualitást elítéli a Biblia, mélyen elítéli, hat alkalommal és utálatosságnak mondja, de senkinek nincs joga a homoszexuális ember fölött páncát törni, mert nem tudni, hogy hogy alakult ki az életében, nem tudni, most ő viaskodik ezzel vagy sem, tehát hasonló a dolog. Az egyházi gyakorlat megpecsételte, ugye a filmben is látható módon, hogy nem lehetett szentelt földbe eltemetni őket, tehát csak a temetőn kívül lehetett eltemetni az öngyilkosokat, és egyéb eretnekeket is például ki kellett hantolni a temetőből, és át kellett az árukba helyezni a temetőn kívül. Még Arany János is beszél egyik elbeszélésében arról, hogy még a 19. században ment egy magyar faluba, és lát, hogy a temető mellett van a kereszt, és ott van megkövetett. Ő pontosan tudta, hogy miért, mert öngyilkos volt, és az öngyilkos csak a temetőn kívül lehetett eltemetni. Tehát ez egy rettenetes megszégyenítése volt annak a családnak, akik velesztették. Folyamatban van, hogy utána nézzünk ennek a dolognak, mert Luther összes műve 90-nél is több kötet. Nem annyira ismert ez a temetői jelenet, amit itt a filmben nagyon erőteljesen láttunk. Éppen most kutatunk utána, lehetséges, hogy ez így nem történt meg, lehetséges, hogy a film azért emelte be, hogy jelezze ezt a középkori kegyetlen vallásosságot, hogy kegyetlenül megítélték az embereket. Az édesanyja volt ott, a testvér volt ott, akik ott sírtak, és ez ügyben majd, hogyha a kutatásunk végére jár, majd fogom önöket is értesíteni, mert a kezünkben levő Luther irodalomban ennek mi nem találjuk a helyét. Lehet, hogy ez csak a film számára egy jó mozzanatnak jelentkezett, de nagyon komoly a forgatókönyv és a két forgatókönyvíró, tehát nem zárom ki, hogy ez megtörtént Luther életében. A kérdésre majd még visszatérek, amikor vetítjük a filmet. Köszönöm. Tessék, van-e más kérdés? Tessenek nyugodtan kérdezni, mert nagyon sok minden van ebben a filmben, nagyon provokálja a kérdéseket. Sajnos itt egy kicsit gyorsabban be kell fejeznünk, mert bezárják a könyvtárat, de például Szentesen egy órán át kérdeztek az emberek, meg Budapesten, ahol vetítjük, másfél órán át. Tessenek gyűjteni a kérdéseket, ilyen 20 perces, 30 perces adagokba fogjuk a filmet vetíteni, és mondom, a 95 tételt ajánlom mai megvételre 100 forint, 500 forint a Nagy Küzdelem című könyv, és 1000 forint a Kereszténység története az Egyesült Államokban. Köszönöm szépen a figyelmet, akkor találkozunk majd 4 hét múlva ugyanezen a helyen.